Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. A zenei szerkesztő Turi Sarolta, Kvasinger Jenő kollégámat pedig Péderi Zsolt váltja majd a technikai pultban. Hírszerkesztőnek pedig Debnár Ádám érkezik reggel. Hamarosan a nap imáját hallgathatják meg, majd a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk. Ezután felköszöntjük a mai napon ünnepeltjeinket, névnaposainkat, születésnaposainkat, és fellapozzuk kalendáriumunkat, hogy megtekintsük, milyen jeles események történtek évtizedekkel és évszázadokkal ezelőtt ezen a napon. 6 órakor a hírek után első Szent Márton pápa élettörténetét ismerteti dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd a napverse szól. Bódás János Virágvasárnap című művét Tóth Levente előadásában hallják. 6 óra 30 perckor a vatikáni rádióadását sugározzuk, 7-kor a hírek után egyházi híreink következnek, majd az evangélium szól magyar, szlovák és lovári nyelven. Majd a Könyvek könyve című műsorunk után a nap imájával jelentkezünk, 8 órakor pedig a hírek után gasztronómiai magazinunk szól. Az Otthon ízei című műsorunkban nagy szombati és húsvéti sütemények receptjeit osztja meg velünk Süye Károlyné. Az óra második felében a Szerzetesek fél órája című műsorunk következik. A mai Szerzetesek fél órája című műsorunk témáját egy néhány hét múlva esedékes, a maga nemében teljesen egyedülálló és különleges lelki gyakorlat adja. Erről az úgynevezett gyógyító lelki gyakorlatról fogunk beszélgetni az előttünk álló közel fél órában Gömöri Rita, ACR nővérrel. 8 és 9 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Kilátó című műsorunk szól, Kisújszállási frekvenciánkon Napról napra című műsorunkat hallják. 9 órakor a hírek után az Ökumené testvéregyházaink fél órája következik. Majd reggeli gondolataink szólnak. 10 órakor virágvasárnapi szentmisét közvetítünk az egri bazilikából. 11 órakor a hírek után a Mesterségem címere műsorunk szól. Adásunkban ezúttal a kaktuszok világának szerelmeseivel, Agucs Györggyel és Tóth Norberttel, valamint Nagy Sándor barlangász hegymászóval beszélget. A műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Az adásból érdekességként még az is kiderül, hogy az egyik riportalanyunk mindemellett az operák kedvelője is. 11 óra 30 perckor a vatikáni rádióadását sugározzuk. Délben a harangszó után az úrangyala imádságra várjuk Önöket a készülékek elé. Majd egyházi hírekkel várja Önöket kollégám Debnár Ádám, de előtte még műsorismertetés szól. Addig is jó rádiózást! Hallgassák meg híreinket. Háromnapos lelki gyakorlatot tartottak a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban. A húsvétra való lelki felkészülést Felföldi László pécsi megyés püspök vezette. Harmadik záró elmélkedésében a főpásztor elsősorban a fiatalokat és az őket támogató segítő felnőtteket, valamint a szeminaristákat szólította meg. Tanítása elején Pilinszky Jánost idézte, a második kereszt a kamaszkoré, egyik ágának fölismerés, másik ágának tévejgés a neve. Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég meggyőződnünk a tékozdó fiú könnyeiből. Hozzáfűzte, arra kell felkészítenünk a jövő édesanyáit, édesapáit, hogy tudjanak, merjenek, akarjanak Krisztusra hallgatni, vele közösségre lépni. A főpásztor hozzáfűzte, a Krisztusra figyelés lényege a közösség. Csak együtt, közösségben lehet, mert az egyházban megélt közösség mutatja meg az élő Isten valóságát. Az Isten szava megmutatja a jelen és a jövő titkát, valóságát. Ez mindennél fontosabb és értékesebb, szólt a fiatalokhoz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász által március 23-a és 30-a között szervezett Tartós Szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtési akció eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel a húsvéti ünnepekre. Amikor az ember családot alapít, akkor nem csak a saját személyes boldogságát szolgálja, hanem annak a közösségnek a jövőjét is, ahová tartozik, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, ezért az édesanyákat nem csak amiatt kell megbecsülni, mert egy nagyon nehéz feladatra vállalkoznak, hanem azért is, mert olyasmit vállalnak, ami az egész közösség számára fontos, jelezte. Ha ez így van, akkor nem igazságos az a helyzet, hogy akinek gyermeke van, az rosszabbul él, mint akinek nincs gyermeke. A kormányfő szerint a kormánynak dolga, hogy az igazság helyrebillentésében szerepet vállaljon. Felidézte, azzal jött vissza 2010-ben a magyar politikába, hogy vállalta, ezt a különbséget eltünteti, tehát nem lesz nehezebb a gyermeket vállaló családok élete, mint a gyermekteleneké, fogalmazott a miniszterelnök. A jövő nemzedék éve 2025 a nemzetpolitikában. Így kiemelt figyelmet fordít a kormányzat a diaszpórában élő magyar fiatalokra is. Jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Budapesten a hétvégi magyar iskolák találkozóján. A rendezvény több mint 100 résztvevőjét Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte. Az immár 8. alkalommal megrendezett találkozón Szilágyi Péter elmondta, jelenleg a diaszpórában 267 végi magyar iskola és gyermekközösség működik. Mintegy 13 000 gyermeket oktat több mint 1000 szakképzett oktató, akik munkáját számos szülő és önkéntes segíti. Hozzátette, ez a találkozó nem pedagógus továbbképzés, hanem alapvetően egy szakmai egyeztető fórum. A rendőrök több mint 6 000 sebesség túllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Emlékeztettek rá, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva április 9-én 6 órától 24 órás sebességellenőrzést tartott a rendőrség. Végül a vasárnapi időjárásról. Fátyolfelhős, derült időben lesz részünk. Napközben napos idő várható, estére borult időre van kilátás. Napközben megnövekszik a csapadék esélye, a déli délkeleti szél csak nem országszerte megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően vasárnap 20 fok körül várható. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái: Színes virágok ezrei díszítik a Szent Péter teret a nagy héten. Szentszéki pavilon a velencei építészeti biennálén. Nem helyeket kell elfoglalni, hanem folyamatokat kell elindítani. Nagybőti prédikáció, a mennybe menetel öröksége. A megváltottak folytatják Krisztus művét.
Színes virágok ezrei díszítik a Szent Péter teret a nagy héten. Olasz és holland virágok és növények öltöztetik díszbe a Szent Péter teret és a bazilikát a nagyheti szertartásokra. Virágvasárnap 150 pálmát és 200 ezer olajágat osztanak szét, de nem maradnak el a hagyományos pálmafonatok sem. Legyen béke Gázában és Ukrajnában, kérik az adományozók, utalva rá, hogy az olajág a béke szimbóluma. A virágok és növények művészi elrendezését a Vatikánvárosi Állam kertészei és dolgozói végzik el az adományozók közreműködésével. A virágvasárnapi pálmákat és olajágakat idén is a Láció tartománybeli Città dell'Olio országos társulata biztosítja. A datolya pálmákat a neokatekumenális út ajánlotta föl, melyet a pápai liturgikus szertartások hivatala helyez el. A hagyományos palmurelli, vagyis pálmafonatok idén egy Sanremói magánvállalkozás adományából díszítik a Szent Péter teret. A nagy olajfákat a Szent Péter és Szent Pál szobrok közelében állítják föl, a bazilika lépcsőinél és az obeliszknél. Erről egy római virágkertészet gondoskodik. A húsvéti imavirrasztásra a Szent Péter bazilikát a vatikáni kertészek díszítik föl, szlovén virágszakértők segítségével. Húsvét vasárnap, április 20-án a Szent Péter téren Hollandiából érkező virágok és növények ezrei pompáznak majd. A dekorációkat a holland virágkertészek nagylelkű hozzájárulásával helyezik el a vatikáni kertészet munkatársai. A szent évre való tekintettel a tavalyihoz képest kétszer annyi olajággal készülnek virágvasárnapra, összesen 200 ezer darabbal. Fele részben a Róma közeli Castel di Guido birtokról érkeznek az olajágak, a másik fele pedig a Città dell'Olio olajtermelők szövetségének 46 városából. Ezen túlmenően a bíborosok számára 150 darab, 1 méter 20 cm magas olajágat adományoznak. A Città dell'Olio felajánlása, mely több éves együttműködésre tekint vissza a Vatikánnal, idén is egy kéréshez kapcsolódik. Legyen végleges és tartós béke Gázában és Ukrajnában, valamint azt üzeni, hogy közel állnak a háborútól szenvedő lakossághoz szerte a világon. Az Olasz Országos Olajtermelői Társulat vezetősége jelen lesz a virágvasárnapi szertartáson. Az olajfa arra tanít, hogy összhangban éljünk, mert a béke szimbóluma. De a békét csak együtt építhetjük. A háború nem kímél senkit, csak halált és szegénységet hint szét, a békében pedig éppen ellenkezőleg a civilizáció ölt csírát. Nem létezhet béke, párbeszéd és egymás kölcsönös elismerése nélkül. Nincs szövetség közjó nélkül. A világ államainak haladéktalanul föl kell vállalniuk ezt a konkrét feladatot. Ha nem teszik meg, akkor a történelem fogja megítélni őket, nyilatkozta Michele Sonnessa, a Città dell'Olio szövetség elnöke. Különösen büszkék vagyunk erre a megújult együttműködésre a Vatikánnal. A Láció tartománybeli Città dell'Olio városok számára nagy megtiszteltetés, hogy összegyűjthetjük a Szardíniáról, Umbriából érkező tagok felajánlásait a szent évben. A szövetség elnöke és igazgatója mellett 45 helyi felelősünk lesz jelen a Szent Péter téren, hogy a Szent Atya elé elvigyük földünk kultúráját, identitását és hagyományait, remélve, hogy ezzel segíthetjük a béke megteremtését Európában és a világban,
fűzte hozzá a szövetség alelnöke, a Láció tartománybeli városok koordinátora. Nagy büszkeséggel vállaltuk ezt a kihívást. Nagyon sok olajtermelő csatlakozott a kezdeményezéshez. Számukra óriási élmény, nekünk vezetőknek pedig nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos imanapra adományozhatjuk saját olajágainkat. Szentszéki pavilon a Velencei Építészeti Biennálén. Nem helyeket kell elfoglalni, hanem folyamatokat kell elindítani. Április 9-én bemutatták a sajtó képviselőinek a nyitott mű elnevezésű vatikáni pavilont, amelyen részt vesz a 19. Nemzetközi Építészeti Biennálén, amelyet május 10-től november 23-áig tartanak Velencében. Ez a harmadik alkalom, hogy a Szentszék jelen lesz a rendezvényen, amely idén az intelligencia témájával foglalkozik. Ahhoz, hogy szembenézzünk egy lángokban álló világgal, az építészetnek egészen ki kell tudnia használni az őt körülvevő intelligenciát. Carlo Ratti építészmérnök, a Velencei Építészeti Biennálé kurátora ezekkel a szavakkal kommentálta a 2025-ös esemény témáját. Természetes, mesterséges, kollektív intelligencia. A Kultúra és Nevelés Vatikáni Dikasztérium harmadik ízben vesz részt a Biennálén. Idén a pavilon a nyitott mű címet viseli, mely idéntől állandó helyet kap a Laguna város egyik kerületében, egy korábbi Mária templomhoz, a Santa Maria Auxiliatrice di Castellohoz tartozó épület együttesben, ahol régen a Velencébe érkező zarándokok számára az első kórház működött. Szerdán tartották a Szentszék sajtóközpontjában a bemutatót, amelyen felszólalt többek között José Tolentino de Mentonsa bíboros, a Vatikáni Dikasztérium prefektusa, Marina Otero Vercier, a Szentszéki pavilon kurátora, valamint online bekapcsolódott Giovanna Zabotti művészeti igazgató, a Fondaco Italia művészeti tanácsadó cég alelnöke. José Tolentino de Mendonça bíboros kifejtette, hogy az idei biennálé nem csak a mesterséges intelligenciáról szól, hanem tágabb értelemben az emberi, a természetes és a kollektív intelligenciát járja körül. A Szentszéki pavilon a gyakran elfelejtett, de alapvetően fontos közösségi intelligenciára reflektál. Együtt intelligensebbek vagyunk. Olyan megértéseket és vágyakat aktiválunk, amelyeket egyedül nem tudnánk megteremteni. Ezt a megfontolást alapvetően a Laudato Si kezdetű enciklika ihlette, mely idén 10 éves. Ferenc pápa szavai konkrét utat mutatnak nekünk. Nem az a fontos, hogy tereket foglaljunk el, gyarmatosítsunk, hanem hogy folyamatokat indítsunk el. A Szentszéki pavilon két kulcsszava: helyreállítani és megjavítani. Egy évek óta bezárt épületet felújítani azt jelenti, hogy begyógyítjuk a sebeit, de egyben megnyitjuk az élet és a kapcsolatok előtt. Megjavítani azt is jelenti, hogy gondjainkba vesszük a környezetünket, a helyi társulatokat, a kapcsolatokat a személyek között, a helyi és a nemzetközi dimenzió között. Egy régi tervet gondozni, helyrehozni és megnyitni a világ előtt egy generációs cselekedet, mutatott rá a vatikáni bíboros. A Szentszéki pavilonnak helyet adó épület volt az első kórház, ahol a velencei zarándokokat ápolták. Ma pedig újraéled, bevonva minden korosztályt.
Nagybújti prédikáció, a mennybe menetel öröksége, a megváltottak folytatják Krisztus művét. A mennybe menetel után Istent ne a magasságokban keressük, hanem szeretetének dicsőségét a mindennapi apró dolgokban, és mindenek előtt a kereszt paradoxonában keressük. A mennybe menetel arra szolgál, hogy a dolgok rendje örökre felboruljon, mert a föld és az ég szerepet cserél, a lélek a látható valóságokba lakozik, míg az emberi test véglegesen belép a láthatatlan valóságokba. Tanította a pápai ház szónoka 4. nagybőti beszéde befejező részében. Az apostolok cselekedetei az Úr mennybe menetelével folytatják az evangéliumok Jézusi megváltó művét. Az égre emelt szemű apostolokat két angyal inti, hogy aki tőlük az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemük láttára mennybe vétetett. Ő nem azért ment odafel, hogy egy eszmei és elvont életre kötelezze minket, hanem azért, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy megtaláljuk jelenlétét, és megtapasztaljuk az evangélium szerinti életet minden helyen és minden körülmények között. A mennybe menetel tehát arra szolgál, hogy a dolgok rendje örökre felboruljon, mert a föld és az ég szerepet cserél, a lélek a látható valóságokban lakozik, míg az emberi test véglegesen belép a láthatatlan valóságokba, tanította a pápai házszónoka. Az apostoloknak szóló üzenet második része visszavezeti a tekintetünket a földre, mert Jézus ugyanúgy fog visszatérni, ahogyan láttak őt a mennybe emelkedni. A kérdés az, hogy mi történik a kettő között, tette fel a kérdést Roberto Pasolini kapucinus atya. A mi feladatunk, hogy felismerjük Krisztus visszatérésének ezt a titokzatos módját, amit csak is az ő teljes húsvéti misztériumában értelmezhetünk, ami a szenvedése, halála és feltámadása. Valójában éppen a húsvét az az út, amelyen keresztül testének tagjai, az egyház arra hivatottak, hogy láthatóvá tegyék magukat a világban. Vagyis Krisztus dicsőséges visszatérését az idők végén a történelemben megelőzi Isten gyermekeinek élő tanúságtétele, akik láthatóvá teszik az ő arcát, mint egy megtestesítik a szeretetét, és éppen ezáltal teszik jelenvalóvá eljövetelének titkát. Itt árul fel tehát e titokzatos kifejezés mély értelme. Krisztus mennyből való visszatérése az ő testének, az a mi nekünk a menny felé való közeledésünkkel együtt valósul meg. Ez az ellentétes mozgás nem csak kozmológiai, hanem egzisztenciális szinten is érvényesül. Krisztus elhagyja a mi történelmi világunkat azért, hogy mi törékeny emberek legyünk Isten élő jelenlétének jelei. A mester elmegy, hogy tanítványait saját magukon és bezártságaikon túlra vezesse oda, ahol türelemmel, önmagunkkal és testvéreinkkel harmóniában és szolidárisan lehet növekedni egészen a krisztusi teljesség mértékéig. Az evangélium karangja tehát tovább folytatódik a földön, annak pora és az ég között, fogalmazott Pasolini atya. Az Úr mennybe menetelével egyfajta hatalmú vákum keletkezett itt a földön, ám az Atyához való visszatérésében a keresztény közösség felismerte a lélek által egy mélyebb és bensőségesebb Isten kapcsolat elengedhetetlen feltételét, amely a testvéreknek nyújtott tanúságtételben és szolgálatban fejeződik ki. Hosszú időbe telik ennek a megértése. Mert szívünk sokszor kemény és érzéketlen marad, még a szeretet legnagyobb megnyilvánulása előtt is, állapította meg a szónok. Jézus missziós parancsa mennybe vétele előtt, a Márk evangélium szerint így hangzik, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A kapucinus szónok ezután ennek a szónak, teremtmények, az értelmét próbálta megragadni. Az apostolok arra kapta küldetést, hogy mindenhova elmenjenek, és hogy Krisztus örömhírét ne csak minden embernek, hanem minden teremtménynek hirdessék. Ez a kibővített hallgatóság az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek kategóriájához képest nem lehet pusztán csak egy nyelvi fordulat. Az egyház történelmében nem ritkák azok az esetek, amikor bizonyos szentek állatoknak is hirdetik Isten országát, és különleges kapcsolatokat létesítenek velük. Szent Ferenc a madaraknak prédikál, Szent Antal a halaknak hirdeti a Krisztust, Remete Szent Antal kísérője egy disznó, Szent Benedeki a holló, Szent Rókusi a kutya. Miért fontos, hogy az evangélium hirdetése ne csak az embereknek, hanem a teremtményeknek is szóljon? Tette fel a kérdést a szónok. Azért, mert Krisztus mennybe menetele után a kozmoszban, a világ mindenségben kezdődött el az új és végső teremtés. Ebben a megújult rendben a teremtővel együtt mi is elmondhatnánk, milyen szép, Ha elfogadjuk a felhívást, hogy a teremtményekhez forduljunk, és őket is megszólítsuk, akkor kénytelen leszünk felismerni szépségüket és jóságukat, ahogyan ez gyakran történik, amikor megcsodálunk például egy virágot, vagy éppen megpihenünk egy fa árnyékában. Ha másokra, mint emberekre tekintünk, megfeledkezve arról, hogy eredetileg ők is teremtmények, akkor könnyen ítélkezővé és fellengzőssé válhatunk velük szemben. Ezzel szemben a feladat, hogy az evangéliumot az új teremtés minden sarkába elvigyük, hála Istennek, sokkal pihentetőbb. Az első dolog, amit mindannyian elvárunk Istentől és a nevében beszélőktől, az soha nem egy meghívás, hogy valami jót vagy másfélét tegyenek, hanem hogy felismerjék, hogy mi is vagyunk mi, a saját fényeinkkel és árnyékainkkal. Az ige hirdetés arra irányul, ami Istennek fontos, ez pedig a másik életének elismerése és tisztelete, még mielőtt megváltoztatnánk azt. Ezzel a szerítséggel Jézus soha nem azt tekinti elsődlegesnek, hogy jót tegyen a másiknak, hanem mindenek előtt azt, hogy hirdesse. Milyen óriási jó már az is, hogy a másik egyszerűen csak van, létezik. Jézus az apostoloknak megadja a Szentlélekét és arra küldi őket, hogy legyenek tanúi a föld végső határáig. Ennek a küldetésnek azonban nem csak földrajzi, hanem antropológiai jelentősége is van. Az evangélium hirdetése a világ végéig nem csupán térben és időben értendő, hanem azt is jelenti, hogy óvatosan és tisztelettel kell behatolni minden állapot szívébe, elfogadva annak összetettségét. Evangéliumi bölcsességgel és lelkipásztori szeretettel kell élni az emberiség azon határain, ahol minden egyes egyediségének misztériuma feltárul és teret ad Isten csendes cselekvésének. Ez mély elkötelezettséget igényel a meghallgatás, az elfogadás és a megkülönböztetés terén. Olyan hozzáállást, amelynek semmi köze az etikai relativizmushoz vagy az általános teológiai ellaposodáshoz. Sokkal inkább arról van szó, hogy hűségesek maradjunk az evangélium szívéhez. A középpontba helyezve és megtartva minden egyes ember arcát, történetét, méltóságát, aki, még ha nem is tud róla, arra vár, hogy találkozzon Isten arcával. Aztán fedezzük fel, milyen módon lehetséges együtt haladni a mennyek országa felé, igyekezve eltávolítani mindent, ami akadályozhatja vagy gátolhatja az új emberiség ezen útját. Abban, hogy eltávolodtak attól, aki csak azért távolodott el tőlünk, hogy még inkább jelen legyen bennünk, az apostolok felfedezték, hogy a Mester követése most már a vele való közös élet és cselekvés lehetőségévé vált a Szentlélek ereje által. Így a magány rémuralma, amely az Édenkertben a csalással kezdődött, most örökre feloldódott. Az emberélet Isten igéjében, aki meghalt, eltemették, alászállt a poklokra, feltámadt és fölment a mennybe, az emberélet egyfajta tánca, olyan kettős mozgásra változott, amely minden férfi és nő számára elérhető az ég alatt. Pontosan így történt, Isten úgy szeretett volna megszabadítani bennünket a bűntől és a haláltól, hogy lelkének ajándéka által új életbe vezetett be bennünket. Ahelyett, hogy befoltozta volna emberségünk szétszakadt vásznát, Istennek jónak tűnt feltárni, hogy abban kezdettől fogva egy isteni élet sorsa volt elrejtve, amelyet fel kell ismerni, be kell fogadni, és végül szabad és örömteli ragaszkodással vállalni kell, zárta nagybőti prédikációját Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos lelki gyakorlatot tartottak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A húsvétra való lelki felkészülést Felföldi László pécsi megyés püspök vezette. Harmadik záró elmélkedésében a főpásztor elsősorban a fiatalokat és az őket támogató segítő felnőtteket, valamint a szemináristákat szólította meg. Tanítása elején Pilinszky Jánost idézte, a második kereszt a kamaszkoré, egyik ágának fölismerés, másik ágának tévejgés a neve. Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég meggyőződnünk a tékozdó fiú könnyeiből. Hozzáfűzte, arra kell felkészítenünk a jövő édesanyáit, édesapáit, hogy tudjanak, merjenek, akarjanak Krisztusra hallgatni, vele közösségre lépni. A főpásztor hozzáfűzte, a Krisztusra figyelés lényege a közösség. Csak együtt közösségben lehet, mert az egyházban megélt közösség mutatja meg az élő Isten valóságát. Az Isten szava megmutatja a jelen és a jövő titkát, valóságát. Ez mindennél fontosabb és értékesebb, szólt a fiatalokhoz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász által március 23-a és 30-a között szervezett Tartós Szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtési akció eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel a húsvéti ünnepekre. Amikor az ember családot alapít, akkor nem csak a saját személyes boldogságát szolgálja, hanem annak a közösségnek a jövőjét is, ahová tartozik, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, ezért az édesanyákat nem csak amiatt kell megbecsülni, mert egy nagyon nehéz feladatra vállalkoznak, hanem azért is, mert olyasmit vállalnak, ami az egész közösség számára fontos, jelezte. Ha ez így van, akkor nem igazságos az a helyzet, hogy akinek gyermeke van, az rosszabbul él, mint akinek nincs gyermeke. A kormányfő szerint a kormánynak dolga, hogy az igazság helyrebillentésében szerepet vállaljon. Felidézte, azzal jött vissza 2010-ben a magyar politikába, hogy vállalta, ezt a különbséget eltünteti, tehát nem lesz nehezebb a gyermeket vállaló családok élete, mint a gyermekteleneké, fogalmazott a miniszterelnök. A jövő nemzedék éve 2025 a nemzetpolitikában. Így kiemelt figyelmet fordít a kormányzat a diaszpórában élő magyar fiatalokra is. Jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Budapesten a hétvégi magyar iskolák találkozóján. A rendezvény több mint 100 résztvevőjét Nacsa Lőrinc a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte. Az immár 8. alkalommal megrendezett találkozón Szilágyi Péter elmondta, jelenleg a diaszpórában 267 végi magyar iskola és gyermekközösség működik. Mintegy 13 000 gyermeket oktat több mint 1000 szakképzett oktató, akik munkáját számos szülő és önkéntes segíti. Hozzátette, ez a találkozó nem pedagógus továbbképzés, hanem alapvetően egy szakmai egyeztető fórum. A rendőrök több mint 6 000 sebesség túllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Emlékeztettek rá, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva április 9-én 6 órától 24 órás sebességellenőrzést tartott a rendőrség. Végül a vasárnapi időjárásról. Fátyolfelhős, derült időben lesz részünk. Napközben napos idő várható, estére borult időre van kilátás. Napközben megnövekszik a csapadék esélye, a déli délkeleti szél csaknem országszerte megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően vasárnap 20 fok körül várható. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most névnaposainkat és születésnaposainkat köszöntjük. Kezdjük először a névnaposokkal. A mai nap kiemelt névnapja az Ida, Ezúton köszöntjük Ida nevű hallgatóinkat. A név eredete germán eredetű, jelentése tevékeny, serény, valamint az Ida-Idu kezdetű többnyire már nem használt nevek rövidülése is. De a mai napon ünneplik nevük napját a herminák, minák, minnák, normák és dalidák is. Ne felejtsék el őket felköszönteni. Ezen kívül Isten éltesse azokat a hallgatóinkat, akik a mai napon látták meg a napvilágot. Boldog születésnapot kívánunk nekik. Valamint szeretettel köszöntjük azokat is, akiknek valamilyen egyéb, más kiemelkedő esemény miatt fontos április 13-a. Jóisten éltesse őket is sokáig.
Ne is szól többet erről, bár tudnám, hogy most történt először, így is fáj, de hagyd rám, én végül majd túlteszem magam. Csak az bánt, ahogy másoknak pózolsz, túl olcsó, hogy így juthatsz célhoz. Gyöngeség, hogy a tapsért, a jó szóért önmagad feladt. Csábít talán, hogy a sor végére állj, s oda ér, hol fordul majd a szél. Mást úgy sem látsz, csak a nagy versenyfutást, mindez miért, s a kőhó semmiért. Sok árnyék és felhő, száz útvál, hol véget ér az erdő. Csak légy erős, mondd, miért kell, hogy hajszol a mások álmait. Csábít talán, hogy a sor végére állj, oda érj, hol fordul majd a szél. Sem látsz, csak a nagy versenyfutást, mondd, hogy miért, sok harca sem miért. Ébredj fel, így a szívemhez közel, amíg átülellek, én nincs baj, ne félj. Ébredj fel, ezen a gyönyörű reggelen, ez a fénylő hogy a fény útra kell, te is
ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk egyformán sosem.
Hogy ugyanúgy hoz ugyanazt, vagy szebb, mint amilyen, te is így, én is máshogy képzelem.
És ugyanúgy jön fel a hold, ugyanúgy fogy el, neked mégis másképp, mint nekem.
Sose járunk ugyanott, csak azonos helyen, két világ, ami nincs is túl közel.
Így szeretem, és bármi lesz velünk, soha úgy ne legyen, hogy egyformák legyünk. Amíg egymáshoz változunk, tükörképpen tükörkép vagyunk. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszek, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel. Tanulunk és tanulunk, szépen haladunk, egyre több, amit végképp nem tudunk. Szerelem és türelem, forró hidegen, két világ, ami együtt van jelen. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, nem tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engem csak közel. Idegen, akit lépésenként engem közelebb, akiről
kalendárium.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel kalendáriumunkat, és nézzük meg, milyen jeles események történtek évtizedekkel és évszázadokkal ezelőtt, április 13-án. 282 éve 1743. április 13-án született Thomas Jefferson, az Egyesült Államok harmadik elnöke, a függetlenségi nyilatkozattárs szerzője. 62 éve látta meg a napvilágot Garry Kasparov, örmény származású orosz sakkozó egyéni világbajnok, többszörös olimpiai bajnok. 119 éve született 1906. 4. hó 13-án Samuel Beckett, ír születésű Nobel-díjas, dráma és regényíró költő, legismertebb műve a Godóra várva. 277 éve született Joseph Bremech, angol mérnök, a biztonsági zár, a vízöblítéses WC és a sörpalackozó feltalálója. 140 éve született szegedi Lukács György, filozófus, egyetemi tanár, a II. Nagy Imre kormány népművelési minisztere. 133 éve 1892. április 13-án született Sir Robert Alexander Watson Watt, a radar feltalálója. 131 éve látta meg a napvilágot Derkovics Gyula, festőművész, grafikus. 126 éve 1899. április 13-án született Alfred Moser Batz, a Scrabble nevű játék feltalálója. Alapvetően építész volt, de 1931-ben a gazdasági válság következtében elveszítette munkáját. Ettől kezdve olyan intellektuális játékokat kezdett kitalálni, amelyek nagy részét szavakkal és betűkkel kellett játszani. A Scrabble, vagyis betűtorony nevű játék is az ő találmánya, bár egy bizonyos James Bruno volt, aki egyszerűsítette a szabályokat és újra rendezte a játéktáblát. A játék 4 évnyi ismeretlenség után hirtelen óriási siker lett, és a mai napig a világ szinte minden országában népszerű. 125 éve 1900. április 13-án született Lajtai Lajos, operettszerző, zeneszerző. 123 éve ezen a napon született Gönczi Gebhardt Tibor, Munkácsi Mihály díjas, alkalmazott grafikus. 83 éve ezen a napon született Polonyi Gyöngyi színésznő. Láthattuk a Fűre lépni szabad, vagy az Esős vasárnap című filmekben. 1952. április 13-án 73 éve született Sinkovics Vitai András, színész, előadó művész. Édesapja Sinkovics Imre, édesanyja Gombos Katalin, színművész. 70 éve ezen a napon látta meg a napvilágot Bornai Tibor zenész, a KFT együttes tagja. 69 éve született Gerendás Péter, Liszt Ferenc díjas zeneszerző, előadó művész, szövegíró. 1970. április 13-án 55 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Csollány Szilveszter, olimpiai, világ és Európa bajnok tornász, aki 2022-ben hunyt el. Szintén 1970-ben 55 éve ezen a napon született Vashegyi György, Liszt Ferenc díjas, karmester, a régi zene kiemelkedő szakértője, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. 506 éve megszületett Medici Katalin, II. Henrik felesége, francia királyné, Lorenzo Medici unokája. 276 éve 1749-ben ezen a napon született Ráth Mátyás, újságíró, szerkesztő. 119 éve ezen a napon született Koréh Endre, basszus operaénekes. 63 éve Izraelben ezen a napon született Hillel Szlovák, a Red Hot Chili Peppers eredeti gitárosa. 43 éve született Horváth Lili, filmrendező, forgatókönyvíró. 54 éve ezen a napon született Magyarósi Miklós író, a Fehér Kristály legendája című fantasy trilógia írója. 109 éve 1916. április 13-án hunyt el Eötvös Károly, politikus, író. 39 éve ezen a napon halt meg Major Tamás, színész, rendező. 17 éve 2008. 4. hó 13-án hunyt el John Archibald Wheeler, amerikai elméleti fizikus, akinek a fekete lyuk elnevezést is köszönhetjük. 96 évet élt. 330 éve ezen a napon hunyt el La Fontaine, francia író és költő, aki állatmeséket írt, például a Holló és a Róka, vagy a Tücsök és a Hangya meséket. 201 éve ezen a napon hunyt el Jane Taylor, angol gyermekkönyv szerző, költő, aki nővérével együtt közösen írt. 8 éve hunyt el Szőnyi Ferenc, költő, műfordító, diplomata. A mai nap idén virágvasárnap, a nagy hét első napja. 72 éve ezen a napon jelent meg az Egyesült Királyságban Ian Fleming első regénye, a James Bond Casino Royale. Kedves hallgatóink, ezek voltak kalendáriumunk legfontosabb hírei. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Young to be singing
Make it all for one, all for love.